A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A szünet után már is folytatjuk a nap vendégét Otti Csabával, és mindazok kedvéért, akik esetleg lemaradtak egyik-másik részéről a beszélgetésnek, ő a Login Autonóm ügyvezetője, és elhangzott ez is a Budapesti Metropolitan Egyetem egyik oktatója. HR digitalizációról beszéltünk alapvetően, és a lehetőségek egyik másik irányába mozgolódtunk el. Most lecseréljük ezt a kifejezést, és helyette beugrik a kihívások. Nekem a kihívásokról, amikor erre az adásra készültem, egyből beugrott egy kurens aktuális témakör, ami szerintem önmagában megérne egy teljes adást, de majd mindjárt megpróbáljuk ezt mederbe terelni. Ez a mesterséges intelligencia, ami most megint rázódult a szervezetekre, nagyjából azt mondom, hogy profiltól szinte függetlenül, csak az arányok azok, amelyek eltérnek, hogy vannak olyan cégek, ahol nagyobb hangsúlyhoz fog jutni, vagy már jut, és vannak olyanok, amelyek talán kevésbé tudják ezt alkalmazni, ezen lehetőségeket. Kihívás lehetőség itt attól függ, hogy hogyan nézzük, ezt hogyan vizsgáljuk. Milyen kihívások, maradjunk a hívogató szónál, technológia fejlődése, hiszen ez hívta elő a mesterséges intelligenciát, ezt most hogyan látod, látjátok?
Valóban egy jó nagy téma. Hadd mondjak erre egy példát, én azt gondolom, hogy ugyanide csatlakozik be, és talán kapcsolódik az előző témánkhoz is, amikor néhány évvel ezelőtt egy néhány ezer fős céghez vezettünk be a megoldásunkat, és riportáltak anyavállalat felé, és ilyen dashboardokat várt el az anyavállalat naponta többször műszakonként, talán két óránként, és amikor a kolléganővel, aki csinálta ezt az Excel táblát, akkor kértük tőle, hogy adja oda nekünk azt az Excel táblát, előállítjuk a szoftver felületen, meg majd automatikusan elküldjük az anyavállalatnak valami BI rendszerbe, és átküldte az Excel táblát, és akkor néztem, de hát nincsenek benne képletek. Oké, akkor oda mentem a kolléganőmmel, akkor mutassa meg, hogy mit csinál, és fogta az Excel táblát, voltak adatok papíron, nála volt egy számológép, és szépen beprüntjökte a összeadta a számokat, és utána beírta az Excel táblájának a cellájába. Hát mondom, ez nagyon jó, akkor próbáljuk meg kitalálni a képletet, és akkor kitaláltuk. Most nyilvánvalóan, hogy ezek a kollégák, ők nagyon félnek a változásoktól, nyilván látják a korlátaikat, és voltak erre már példák, nem akarok cégnevet mondani, hogy amikor mondták, na most digitalizáljuk a humán folyamatokat, te fogod végvinni, és ha vége van, akkor téged elbocsájtunk. Hát ez nem annyira motiváló a csak kollega irányába, és nem is értek ezzel egyet. Tehát én azt gondolom, hogy amikor digitalizálunk, és sok-sok százalékot találunk hatékonyságban, akkor azok a kollégák, akik mondjuk a HR-en eddig adminisztrálták az idejük 80%-át, azok bizony el tudnak kezdeni érdemi feladatokkal foglalkozni. Csak hát ez is egy változásmenedzsment, egy szervezeti kultúra, hogy figyelj, nem ki foglak rakni az utcára, ha te ezt megcsinálod, hanem szeretnénk, hogy hatékonyabban működjünk. És én azt gondolom, hogy az AI az nem megkerülhető most már. Gondolhatunk róla bármit, nézhetjük a kockázatait, nézhetjük az előnyeit, de semmiképp nem megkerülhető. Az, hogy mi a véleményem róla, az megint egy másik kérdés. Ugyanakkor azt tanítom a kollégáknak, illetve nálunk a munkavállalóknak is, hogy tessék használni ezeket az eszközöket. Egyszerűen lemaradunk, tehát mind cég, mind szervezet lemaradunk a versenyben, és ő személyesen is le fog maradni, és bizony én nagyon közel látom azt az időpillanatot, amikor olyan típusú minőségi személycserék lesznek pozíciókon, amikor azt mondjuk, hogy lehet, hogy valaki nem akkora szakember egy adott területen, viszont tudja használni a ChatGPT-t, vagy a Copilot-ot, vagy valamilyen olyan AI eszközt, ami két-háromszoros produktivitás növekedés lesz az illetőnek az életébe is. Én ezt nap mint nap látom, mi ezt használjuk, és erőnek erejével toljuk át magunkat, hogy használjuk ezeket az eszközöket, ez a programozástól kezdve a projektmenedzsmenten keresztül egy tesztforgatókönyv, valamilyen cikk megírása, vagy egy leírásnak a létrehozása hatalmas segítséget nyújtanak ezek a nagy nyelvi modellek, a generatív algoritmusok, és ez még csak egy nagyon pici része a mesterséges intelligenciának. Ha megengeded, akkor mondok egy példát a saját valóságunkból. Néhány éve már dolgozunk egy olyan mesterséges intelligencia algoritmuson, ami a beosztásokat kezeli. Mit értünk beosztásat, és miért problémás ez? Ugye itt arról van szó, hogy vannak törvényi elvárások, vannak üzleti igények, hogy nekem mennyi és milyen kompetenciájú kollégák van szükségem ahhoz, hogy egy adott üzleti folyamat működjön. Itt vannak kollégák, vannak a kollégáknak kompetenciája, ki mit tud és milyen szinten tudja azt az adott feladatot ellátni. Van egy kollektív szerződésem, és vannak egyéni megállapodásaink, és ilyenek szoktak kiderülni, hogy hát de a kollégával megbeszéltem, hogy ő délután 4-kor elmehet táncolni keddenként. hát tök jó, csak akkor ezt ugye meg kell mondani az algoritmusnak, hogy akkor ezt vegye figyelembe. Illetve bejött egy hatodik tényező, amit szintén figyelembe tudunk venni ezekkel az algoritmusokkal, pedig olyan külső tényezőket, amikre nagyon gyorsan kell reagálni. Konkrét példát mondok, energiatőzsdéről vásároljuk az energiát, és mondjuk tudjuk, hogy mikor fogunk drágán termelni, mikor olcsón, ezt bele tudjuk venni a beosztási feladatba. És ez egy hívhatjuk mesterséges intelligenciának, de igazából ez egy optimalizációs probléma, és erre vannak különböző algoritmusok, és akkor ezt kell futtatni valamilyen környezetben, ugye ezt kell optimalizálni, hogy a egyszerű felhasználó is megértse, hogy mi hogy kell beállítani, tudja értelmezni, ha esetleg az lesz a válasz, hogy oké, ezt nem tudom megoldani, tehát ez a legtöbb feladatunk, hogy ezt így kikerekítsük. Ugyanakkor látjuk azt, hogy ez hatalmas hatékonyságjavulás minden szempontból. Ugyanis a jelenség az, hogy egy ilyen típusú beosztás tervezés minden cégnél, amit nézünk különböző munkacsoportoknál, Pareto-elv alapján 20% az, akik nagyon jól tudják ezt csinálni, ők a key usereink. A 80%-ból annak a fele körülbelül az, aki tudja átlagos szinten hozni, a maradék 40% az pedig bőven átlag alatt hozza. Erre egy konkrét példát hadd mondjak el. Láttunk olyan szállodát, ahol a szobaasszonyok a munkaidő keret elején a beosztásba, ott, hogy 50%-kal túl voltak tervezve létszámban a szobafoglaltsági adatokhoz. És kérdeztük a beosztó, hát de miért? Hát, hogy biztos tisztaság legyen. Hát ez egy jó megközelítés, tisztaság biztos volt a munkaidő keret feléig, mert ott már ugye elfogytak az alkalmazottak, és akkor kölcsönzött munkaerővel kellett feltölteni, ami tök nyilvánvalóan rengeteg plusz pénz, na de azt a minőséget se fogják lehozni, mint azok, akik állományban vannak. Tehát, hogy ennek az optimalizációja egy nagyon szűk szegmens, viszont nagyon jó eredményeket tudunk elérni, és még nagyon sok ilyen példát lehetne mondani a mesterséges intelligenciának a lehetőségeire. A kockázat az pedig teljesen egyértelműen ott van, hogy igen, aki ez nem tudja felvenni a ritmust, velük valamit kezdeni kell. És akkor itt ugye elhangzanak az alapjövedelemnek a kérdésköre, ez csak magam felé megint kérdél, hogy értem, és mit fog csinálni egész nap az ember. Most attól még, hogy lesz hozzá pénze, akkor hozzuk vissza a félkarul a rablót, tehát hogy valami értelmes célokkal kell megtölteni szerintem az emberek életét, mert különben kinőnek a gondolatok a fejükből, aztán abból sok minden tud születni. Úgyhogy így, nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre.
Igen, és maradunk még továbbra is a kihívások mesdjén, abból a tekintetből mindenképp, hogy a technológia fejlődése kapcsán talán sok egyén, munkavállaló, de cég életében is az az egyik nagy kihívás, hogy milyen ütemben fejlődik a technológia. Tehát a gyorsaság, a sebességre gondolok itt, és fel is írtam itt magamnak a jegyzeteimben egyrészt egyik oldalra a változásnak a tempója versus a kompetenciák fejlesztési üteme. És pont a kettő kéz a kézben járhat abban az esetben, hogyha a hőn ácsingózott versenyelőnyt nem csak hogy el akarjuk érni, de meg akarjuk tartani. Igen ám, csak ott van közben ez a művelt angol, így mondja, hogy a gap.
Igen.
És ennek az áthidalása, ami feltételezem sok cég esetében nagy kihívást jelent.
Abszolút egyetértek veled. Az én személyes véleményem, hogy ezt a típusú technológiai szingularitást már elértük. Tehát én azt gondolom, hogy ezt nem lehet utolérni, ezt inkább vegyük tudomásul, hogy ez így van. Főleg azért, mert az emberek nem tudják lekövetni. Tehát mint ahogy például egy doktori értekezésnek is ugye az az elvárása, hogy egy új tudományos eredmény. Na megnézem azt az új tudományos eredményt, ami mondjuk nincsen beadva már valahol egy lektorált folyóiratba, ahol vár másfél évet, hogy kijöjjön, és közben meg én meg kitalálom a kanálban a gömbölyületet. De ezzel szerintem nincs probléma, sokkal inkább ezt mentálisan kell tudni az embereknek kezelni, és ez egy nagyon komoly feladat akár a HR-eseknek, akár a pszichológusoknak, hogy akár egyéni szinten kezeljük ezt, akár család, akár a munkavállalói szinten, tehát szervezeti szinten, mert leginkább én ebben látom a kockázatot, össze fogunk roppanni ez ilyen típusú nyomás alatt. Mert ha az az elvárás, hogy én tényleg valami újat tegyek le a világon az asztalra, hát oké, fel lehet fedezni még egyszer a gravitációs hullámokat, de én nem vagyok ennyire tehetséges. Ettől még van egy doktori fokozatom, ahol elméletileg ugye új tudományos eredményt hoztam létre, ezt te pontosan tudod, hogy hogyan történik. Na de ki garantálja azt, hogy Indiában nem hozták le fél évvel ezelőtt ugyanezt, és én nagyon meglepődnék, ha nem hozták volna le. Ugyanakkor akkor engedjük el ezt az egész irányt? Szerintem ez egy butaság volna. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt erre kell fókuszálni. És a kompetenciákra áttérve, amit kérdeztél, az emberekbe valahogy ezt kell tudatosítani. Igen, haladjunk előre, igen, használjuk ezeket a megoldásokat és eszközöket, és bizony ez a lifelong learning című történet, kicsit nekem azzal szembesülnöm kellett, hogy a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás az egy, hát az egy lehet, hogy vágyott állapot, de szerintem az...
Mission impossible.
Igen, és nem is látom, hogy annak az a végeredménye, hogy az emberek jól érzik magukat. Tehát szerintem nem tud akkor alkotni, nem tud előre haladni az életébe, és ez így az személyes kiteljesedését gátolja, ha ezt csinálja. Bár mondom, én... Nem értek ezekhez a témakörökhöz. Szóval, hogy ez a folyamatos tanulás, hogy hozzá kell tenni az egyénnek a saját kompetenciának a fejlesztéséhez, és erre egy nagyon jó példa a Túlélőkönyv programozóknak című könyvbe, a Bob bácsi leírta nagyon sok évvel ezelőtt, hogy egy programozóinak azért fizetik a prémium fizetést, őt napi 8 órájáért szeretné megvenni a munkáltatója, de ahhoz, hogy ő azt a prémium pénzt megkapja, ahhoz bizony neki otthon hozzá kell tanulnia, naponta 2-3 órát. És én ezt gondolom, hogy ez gyűrűzik be az életünkbe más területekre is. Ahhoz, hogyha én jó akarok lenni a szakmámba, és lehetek bár, nem tudok jelen pillanatban olyan szakmát mondani, ahova nem fog begyűrűzni szerintem az AI. Próbálok valami olyan hülye példát mondani adott esetben, hogy mondjuk lassú a kiszolgálás az étterembe, mert meri a levest. És akkor nem igaz az, hogy nem lehet megkérdezni egy AI-t, nem lehet egy kicsit folyamat szemlélettel megközelíteni, és ebben nagyon sokat tud segíteni, ezek a nagy nyelvi modellek, ezek ebben rengeteget tudnak segíteni, csak jó kell tudni feltenni a kérdéseket, és egy kicsit noszogatni kell őket, hogy jó válaszokat kapjunk. Tehát én arra tudnám bíztatni magunkat, hogy a kompetenciánkat, azt nem biztos, hogy a cégtől kell elvárni, hogy tehát én tudok ülnie addig vajon a meleg vízbe, amíg vagy megfövök, vagy át tudok ugrani egy nagyobb lábosba. Hát ha ezt a cégtől várjuk, a szervezetünktől, én szerintem hamarabb fog eljönni az a pillanat, amikor minőségi cseréket lehet végrehajtani, és hangsúlyozom, most a minőségi cserék alatt nem szakmai minőség, hanem valami AI alapú hozzáadott érték minőséget gondolok.
Visszakanyarodva néhány perccel ezelőtt arra a példára, amit említettél, hogy a cégben az egyik kollégina kiszámolt a számológéppel az adatokat, és úgy rögzítette be az Excel táblázatba, hogyha a mesterséges intelligenciának az egyik előnyét ragadjuk meg ennél a példánál, hogy segít az adatoknak a rögzítésében, adatoknak a kezelésében, feldolgozásában, ezáltal a humán erőforrás szempontjából felszabadul idő, kapacitás.
Igen.
Lehet ennek egy következő, majd hogy nem logikus lépcsőfoka, hogy azok, akik korábban adatok rögzítésével foglalkoztak a cégekben, és most az AI, a mesterséges intelligencia ezt hivatott kiváltani, hogy az emberek átkerülnek, vagy kerülhetnek egyfajta, megint egy kicsit angolos kifejezés, supervisor szerepkörbe?
Én szeretném azt hinni, hogy igen, de ehhez kell nekik a lépésváltás agyban. Tehát, hogy ehhez kell az ő személyiségfejlődésük, hogy ne agyon nyomja ez a problémakör, hogy úristen, most elvették a munkámat, vagy elveszi a munkámat az AI, mert el fogja venni. Tehát, hogy én úgy látom, hogy nagyon ebbe az irányba megy. Tehát ami repetitív munka, azt automatizáljuk. Most épp a múltkor olvastam, hogy Kína 2025-ben 1 millió humanoid robotot akar a piacra dobni, és akkor ők mit fognak csinálni? Persze, ugye azt tudjuk, hogy a mezőgazdaságban már nagyon kevesen akarnak dolgozni, és akkor ott majd jók lesznek a humanoid robotok. Na de a humanoid robotra kizárólag azért van szükség, hogy még egy gyártósor mellé be lehessen állítani. És abszolút értem, hogy azokon a területeken, ahol nincs elég ember, vagy nincs elég képzett ember, vagy olyan feladatok, amit nehezek meg, nem akarjuk megcsinálni, csak ahogy én ismerem a világot, akkor nagyon gyorsan mérlegre fog kerülni az, hogy mi mennyibe kerül, és az élőerő azért az nagyon sokszor nagyon drága. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez is előttünk van, és közel előttünk van, tehát nem az, hogy már 20 év múlva ez lesz, az lesz, amaz lesz, hanem itt 2025-ről beszéltek. Az, hogy sikerül vagy nem tudom. Ez a jövőnk, ugyanakkor kockázatnak mindenképp kockázat. Tehát én azt tudom mondani, hogy személyesen menjünk előre, az szerintem elengedhetetlen. Mert különben egyre nagyobb lesz a nyomás, a stressz, amíg azt gondoljuk, hogy ma bármelyik pozícióban minden ujjamra találok még jobb állást. Számomra ez meglepetés, amikor emberek még manapság is adott esetben ilyen jobhopperkednek, és akkor menjünk tovább, és na itt 2 forinttal többet ajánlottak. Csak egyet kérdezek, hogyha ne adj Isten, keresztbe áll az Evergiven a Suezi csatornába, és az ő megrendelője nem fogja azt a projektet végrehajtani, kit fognak először elküldeni? Hát gondolom a próbaidősöket, nem? De ez lehet, hogy csak egy ilyen költői kérdés, és igen, mindenki azt csinál, amit akar az életébe természetesen.
Vészesen repül a műsoridőnk, de két kérdésre még szorítunk időt. Az egyik megint visszakacsintva az első rész végén, amikor elkezdtük a home office-ot boncolgatni. A kihívások kerülnek most előtérbe ezzel a jelenséggel kapcsolatban, hiszen vannak ezek is szép számban, főleg, hogyha biztonsági szempontból vizsgáljuk a jelenséget. Nagyon gyakran hallom azt, és beavatjuk a hallgatóinkat a kicsit a kulisszák mögé, erről egyeztettünk épp a napokban is, hogy sok olyan munkavállaló van, jó, hát megkaptam a céges telefont, céges tablet, laptop, az ami, okos eszköz, hazamegyek, home office-os napon van éppen, hát és akkor közben, hogy belépek a rendszerbe, végzem a feladataimat, de mondjuk közben megnyitok egy Facebookot, mert rám írnak az ismerősök, családtag, gyerek az iskolába, bármi most lehet kiegészíteni tetszőlegesen a példákat. Ez mennyire aggályos?
Szerintem ez két kérdés. Az egyik az, hogy ez biztonsági szempontból megnyithatja a Facebookot a céges laptopon, azt nyilván monitorozhatják egyébként, hogy ő mit csinál. Magyarországon ugye a gépen nem, de hát rengeteg olyan megoldást látunk már, hogy néha a kamera csinál egy felvételt, leszcreenshotolják, a vezetője be tud lépni a gépébe, monitorozzák a billentyűzet leütést, az egérmozgást, és akkor ennek megfelelően a különböző ilyen távol-keleti bevásárló felületekről lehet egérmozgató kis eszközöket kapni, meg billentyűzet nyomkodókat, tehát hogy az a lépést tart egymással a védelem és a támadás. Az, hogy biztonsági szempontból a gépén és a telefonján mit csinálhat, én azt gondolom, hogy ez IT security szempontból ez már nagyon jó körül van járva. Tehát egyszerűen le kell korlátozni ezeket a lehetőségeket, és akkor majd nem engedjük meg neki, hogy olyan oldalakra menjen fel, ahonnan le tudja tölteni a nem tudom milyen vírust. Ez egy IT security kérdés. Én merem állítani, hogy ez nagyon jól körül van már bástyázva. Itt megint a hatékonyság kérdése, vagy egyáltalán az, hogy dolgozunk, vagy nem dolgozunk. És akkor persze át tudunk menni abba, és tudom, hogy nincs rá időnk, hogy na akkor adjunk feladat alapú, tehát hogy azt mérjük meg, hogy ki végzi és hogyan el. Én erre még nagyon jó gyakorlatot nem láttam, még kis cégeknél sem, és ilyen széteső gyakorlatokat azért többet, és azért sok olyan helyzet van, amikor nem így működnek. Tehát az, hogy le vannak írva a folyamatok, meg hogy hogyan kell működni, ott egy multikörnyezetben kevés tere van a kreativitásnak. Hogy így fogalmazzak.
A napokban szembe jött velem egy érdekes cikk, és jót mosolyogtam rajta. Home office vagy trust office? És kérdőjel volt. Neked ez a trust office jelenség mond valamit ebből a szempontból?
Pontosan mire gondolsz itt?
Itt megint a biztonsági kihívások, tehát nem az, hogy a hatékonyságnak és annak a mérése, hogy jobb-e, hogyha valaki, tehát milyen indikátorokat ér el a munkavállaló a jelenléti munka versus home office, hanem sokkal inkább pont, hogy milyen fajta biztonsági kihívások elé állítja, vagy állíthatja a cégeket az, hogy home office ilyen vagy olyan arányban, de jelen van.
És távolról lépnek be a rendszerekbe. Én változatlanul azt mondom, hogy szerintem ez elég jól megvan oldva jelen pillanatban a világon, illetve fogalmazunk másképpen, a maradék kockázat elfogadható. Aztán nyilván vannak olyan szervezetek, ahol meg még nem lehet használni cloud technológiát, és be kell járni, tehát hogy mi is dolgozunk és dolgoztunk ilyen szervezeteknek. Itt azt kell megnézni, hogy az adott cégnek mi a kockázattűrő képessége, mert mondhatom én azt, hogy akkor senki nem fér hozzá távolról a céges rendszerünkhez, akkor lehet, hogy egyedül dolgozok benne, akkor véletlenül inkább valami más megoldást szeretnék kitalálni. Ugyanakkor mondom még egyszer, hogy az én tapasztalatom az, hogy itt a kibertámadások, kibervédelem, ez eljutott egy olyan magas szintre, hogy egy normál cégnek annak egy részét implementálja és üzemelteti, akkor szerintem kellően nagy magabiztossággal mondhatja azt, hogy igen, be tudom engedni távolról. Céges gépről, ugye van ez a Bring Your Own Device című történet, ez megint egy másik kérdésköröket vet fel. Azt nem tudom, ott is vannak eljárások, meg jó gyakorlatok, meg nagyon sok jó példát is hallottam, mi ezt nem követjük, és ha én úgy gondolom, ha biztonságban akarom tudni az office-omat, akkor mi adjunk eszközöket mindenkinek, aki be tud lépni, és mi kontrolláljuk annak a biztonsági felügyeletét.
Részben összefoglalva mindazt, ami az elmúlt szűk egy órában elhangzott, de ezt kiegészítve is egyfajta záróakkord jelleggel. Most kapjuk elő a képzeletbeli kristálygömbünket, és keressük arra a kérdésre a választ, hogy merre haladunk. És itt részint felírtam ezt is magamnak, hogy nem csak kizárólag a kompetenciafejlesztés, ami az egyik sarokköve volt a beszélgetésünknek is, hanem gondolkodásmód átalakítása. És itt felmerült bennem megint két ilyen nagyon trendi kifejezés sok vállalat életében, a kreativitás és az innováció.
Igen. Erre azt tudom mondani, hogy lezárásképpen, hogy a Darwinnak tulajdonítják azt, hogy nem a legerősebb és a leggyorsabb fog életben maradni, hanem a legalkalmazkodóbb. Aztán olvastam, hogy nem ő mondta, de mindegy is. Itt tényleg ez a lényeg, és ezt láttuk a Covid-ba is. Amikor a Covid-nál volt, azt hiszem, talán március 16-án Magyarországon a lezárás napja, amikor megtörtént a lezárás, akkor nagyon elkezdtünk gondolkodni, oké, de hogyan fogunk digitalizálni, és mi történik egy digitalizációs megközelítéssel a cégek életében, és akkor egy nap alatt eldöntöttük, hogy akkor viszont mire van szükség a cégeknek, beléptető rendszerre, hogy kontrolláljuk, hogy ki jön be, tudjuk, hogy ki jött be, meg kéne mérni a hőmérséklet, hogy lázasan ne jöjjenek be, tehát hőkamerákra. És másnaptól kezdve mi ezzel támadtuk a piacot, és a fölhívott kollégáim szélszoldalról közel 400 céget, hogy mi akkor ebben tudunk nagyon gyors megoldásokat adni, és így reagáltunk le, de ez egy nagyon fontos fejlemény volt, és ennek az, hogy üzleti eredménye mi lett, egyébként ilyen szempontból annak a konkrét akciónak nem sok, de hosszú távon viszont nagyon sok digitalizációs projektünk kiesett belőle, de az, hogy a kollégáink tudták, hogy mit fogunk csinálni, és hogy csinálunk valamit, és nem azon rágjuk a körmünket, hogy oké, akkor most ülünk, azt várunk, hogy mi fog történni, ennek nagyon nagy, nem is tudom, hogy fogalmazok, csapatépítő, kohézió, tehát hogy látták, hogy oké, akkor van gondolkodás, van kreativitás, van innováció, van vízió, és gyerünk, akkor csináljunk valamit.
Mi is csináltunk valamit, legalábbis ebben bízom az elmúlt egy órában. Otti Csabának, a Login Autonóm ügyvezetőjének és a Budapesti Metropolitan Egyetem oktatójának nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a nap vendége, búcsúzik a házigazda Gál Márk. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.